Köszöntöm a kávézó nézőit! Szlovákiában összesen 4-en foglalkoznak hivatásszerűen hegedűkészítéssel. Közülük az egyik Molnár Péter. Mai vendégem a hegedűkészítés rejtelmeibe avat be minket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Meg kell jegyeznem, a hegedűkészítés az valóban egyedi és nem mindennapi szakma. Hogyan lett ez az ön szakmája? Mikor vált hegedűkészítővé?
Na, a gyerekkorban ugye kezdett érdekelni, mert nagyapám hegedűkészítő mester volt, és ugye jártam mindig a műhelybe, figyeltem a rejtelmét ugye a készítésnek, nagyon úgy megfogott az egész. És később ugye, ahogy kezdtem ülni, hogy mentem, ugye gyakran voltam a műhelyben, kezdtem elsajátítani ilyen pár dolgocskat, először lábat kezdtem kidolgozni, utána nagyapám adott nekem megint olyan kisebb munkákat még, és úgy folyamatosan kezdtem bele az egészbe.
Ezt hogy képzeljük el? Ön mindent a nagyapjától tanult, vagy esetleg tanult valahol? Azt tudom, hogy Olaszországban is folytatott tanulmányokat. Hogy volt ez pontosan?
Igen. Kiártam egy szakközépiskolát Szlovákiában egyet, és utána megnyílott Zólyomban egy szakiskola, kimondottan erre hegedűkészítésre, és ott végeztem el a rendesen papírral, érettségivel a hegedűkészítő szakmát tanultam ki, és utána volt lehetőségem eljutni Olaszországban, és egy mesternél ott még pluszba tanultam a dolgokat, amit kellett.
Ez egy óriási dolognak számít szerintem. Milyen élményekkel tért haza?
Nagyon sok újdonságot meg tudtam tanulni. Ugye úgy van, ugye a mester sose nem mutat meg az egészet, amit tud. Mindig valaminek rá kell jönni, de nagyon-nagyon nagy segítséggel volt rám ez a dolog.
Amikor visszajött Olaszországból, akkor ezeket a új technikákat gondolom elkezdte használni.
Persze. Szóval megcsináltam magamnak egy ilyen egyedi stílust, hogy kikombináltam, ugye, ami az olasznak se tetszett, akkor mehetesítettem, amit Zólyomban is tanultam, ami nem, még nagyapámtól is. Úgyhogy kimondottan ilyen egyedi stílust csináltam meg az egész műveleteknél, hogy simábban menjen az egész készítés.
Ezt hogy képzeljük el? Úgy értem, önnek ezáltal lett egy egyedi stílusa, de honnan tudta az, hogy ez működni fog, mert azért a hangszerkészítés az nagyon kényes dolog.
Ugye láttam mindenkinél, tanultam, láttam a folyamatot nagyapámnál, és ugye Zólyomban is láttam, ott egy szerb mester volt, aki tanított minket, és az olasznál is láttam, meddig tart neki megcsinálni, és hogy áll hozzá. És akkor kiválasztottam magamnak azt a legjobb, arra a műveletre a legkönnyebb és legügyesebb műveletet.
Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jól végezze ezt a szakmát?
Hát nagyon tudni kell, érteni kell maga az anyagválasztáshoz is. Meg kell lenni egy elképzelésnek is, mert ez ugye egy plastika, a kialakítani maga a testét, a csigát kifaragni, meg ilyesmi elég sok. Kell hozzá azért egy olyan dolog, hogy el tudja magának képzelni maga azt a hegedűt, hogy fog kinézni. Anyagtól is másik dolog, hogy minőségi anyagot is nehéz beszerezni, és ha jó hegedűt akar készíteni egy ember, akkor legalább 10-15 éves anyagból, vagy öregebb anyagból kell dolgozni, ugye, ami natur szállításon esett át.
Milyen feltételeknek kell megfelelni egy jó hegedűnek?
Hát elsősorban, ugye, aki egy zenész megfogja, ő nem nagyon nézi meg ugye ezt a kidolgozottságot a hegedűbe, elsősorban őt a hang érdekli. Mindjárt a hang, hogy milyen.
Jó, akkor kezdjük most teljesen az alapoktól ezt boncolgatni. Onnantól, hogy valaki eljön önhöz, és megkérjük, hogy készítsen el egy hegedűt, milyen folyamatokat kezd el?
Először kiválasztunk egy modellt, ugye vannak elkészítve ilyen sablonok nekem, amin keresztül van nekem, mint a Stradivari, Guarneri modell, Maggini, vagy többféle még ilyen régi olasz mesterektől ilyen kópiák. És kiválasztja, hogy mi érdekelne, milyen típusú hegedű színbe lehet anyagot is esetleg választani, hogy ilyen habos juharból, hogy ilyen nagyon habos juhar kell neki, vagy egy picikét olyan, ami nem annyira habos. No, szóval mindent lehet ebben az esetben, aki jön, választani. Mikor az egész folyamat a rendelésbe, az olyan dolog, hogy van ugye kimondottan egyedi rendelés is, aki eljön, és akkor van neki valami egyedi elképzelése, de többnyire olyan gicses valamit szeretni, vagy valamit, amit le is beszélni róla, hogy ez nem jó, úgyhogy ez nem szabad, nem jó, nem jót mutat.
Ha már a fánál tartunk, melyek a legideálisabbak a hegedű készítéshez?
A fa, amiből készül a hegedű, az juhar és lútfenyő. Ebből kettőből. Sőt, mi több a fogólap, utána ében faabó van. Az egzotikus fa.
És olyan honnan szerzik be például? Mert ahogy mondta, minimum 10-15 éves, de gondolom minél régebbi, annál jobb.
Igen. Valamit örököltem nagyapámtól is, körülbelül egy olyan 20 hegedű, de én azt folyamatosan vásároltam Romániából, ugye Szlovákiából is vettem, Olaszországból is, és most körülbelül egy olyan 400 hegedűre való anyaggal rendelkezek én.
Tehát ezzel most nem nagyon kell foglalkozni.
Nem, el van rakva, ugye van rengeteg anyag. Van.
Mi a következő? Mit lehet még tudni a fa kiválasztásáról?
A fa kimondottan egyedileg választódik ki. Legjobb minőségű anyagok olyan helyen nőnek, ami 1000 méteres magasságon, északi oldalon, és nagyon jó olyan hely kell, ahol ilyen minerális összetevők vannak, speciálisak, hogy az a falnak legyen egy specifikus keménysége. Ha 1000 méteren felül nő a fa, akkor képes úgy nőlni egy évgyűrű, egy milliméterre körülbelül, vagy még annál kevesebb is, szóval sűrűn meg tud nőlni ez az anyag, hogy a fenyőnek ugye évgyűrűk van a specifikum, és mint az a fa így keményen, nehéz helyzetekben nőlt, lényegében kilódott, mert ugye északi oldalon volt magasan, kövekén, kevés vízzel, akkor maga az anyag nagyon ilyen keményebb, és akkor kimondottan vékonyabb tetőt lehet belőle kidolgozni. Nagyon jó a hangra, hangzásra. Mert ugye olyan helyről hoznak anyagot, ahol mit tudjam én, egy 3-4 milliméter nőlt egy év alatt, akkor jó, lehet, hogy megfelel a csillónak, vagy valamilyen nagyobb hangszérnek, de hegedűnek minden esetleg nem. Nagyon ritka ugye a évgyűrűje.
Lépés, oké, megvan a fa, meg van álmodva a hegedű. Mi következik ezután?
Utána a munka, ugye neki fogni, össze kell fúgolni, össze kell ragasztani, szétvágni az anyagot, ez ilyen torta lapformájában van, amit szét kell vágni a közepén, szallagfű részén, és össze kell ragasztani. Rarajzolódik utána a forma, megcsinálódik a kávarendszer, kialakítódik, és úgy tovább.
Most visszagondol a régi időkre, amikor még fiatalabb volt, melyik része volt a hegedűkészítésnek az, ami a legnehezebb volt? Önnek, amit a legnehezebb volt elsajátítani.
Az elején szerintem még rájöttem a rejtelmét, még a csigát kifaragni, az volt olyan picikét, hogy nehezebb. Még rájöttem azt, hogy pont hogy csináljam, de utána azt mondja gyorsan az is.
Ön szerint hol, mi az a tipikus hiba, amit elkövetnek a hegedűkészítők egy hegedűkészítésnél? Van ilyen egyébként?
Szerintem el lehet rontani teljesen, még nincs 85%-ig kész, vagy 90%-ig el lehet rontani a hegedűt, ugye. Csak elég egy mélyebb véső nyom és vége neki.
És ez azt jelenti, hogy előről kell kezdenünk a munkát?
Hát igen, lényeg, igen.
Volt már rá példa esetleg?
Na, egyszer azt hiszem volt úgy, hogy muszáj voltam új tetőt csinálni, de oda kell figyelni nagyon ezekre.
Beszéljünk egy kicsit a lélekről, mert ugyebár minden hegedűnek van lelke. Mi is ez pontosan?
Ez ugye egy henger, ami átviszi a hangot a tetőről, utána megyen alsó lapra, és akkor felerősíti, ez mind egy erősítő lenne benne a hegedűbe. Ezáltal szól a hegedű az éjjak léleknek, és ezt nagyon pontosan be kell állítani. Ugye zenésszel szoktam állítani én is, hogy valaki ugye hegedül, és akkor folyamatosan állítom, mert úgy lehet jó hallani, ha messzebb hegedül valaki, és úgy lehet állítani ezt a dolgot. Ez egy henger, ez egy 5,5 milliméteres körülbelül henger átmérőbe.
Meddig tart egy hegedűnek az elkészítése? Körülbelül.
Hát, ha csak azzal foglalkozok, az egy olyan 2,5-3 hét alatt meg lehet csinálni, de csak azzal foglalkozok. Szóval 8 órát naponta dolgozok rajta.
Ez ön szerint nem sok, egy kicsit? Vagy van olyan hegedű, ami még több óra munkát igényel?
Függ attól, hogy mennyire akarom kidolgozni precízen. Ugye nagyon, nagyon, nagyon oda akarok figyelni minden detailusra, azért az idő kell neki, hogy ez meg legyen.
Van itt előttünk egy készülőben lévő hegedű. Mit lehetne erről elmondani?
Igen. Hát itt mondjuk rá, amit van, az egy tetőlapot készítek éppen. Ezt még le így is mutatom. Úgyhogy itt van, egy pont itt van rajta az e-fluk, ugye itt kezdem kivágni a skódára, ugye csak ki van nagyolva, hogy hozzájussak, hogy vékonyabb legyen maga a tető. Itt meg ugyan speciális fúrókkal, olyan vajókkal, jobban mondva, ki van vaj, előre van dolgozva. Beleteszek innen, ebből a lukból kezd, elindulok, és akkor lombfűrésszel szépen kivágom, és utána még késekkel, meg ilyen dörzspapírral kialakítom a további formát. Még ez sincs teljesen kész, ez csak a 70%-ban van még pontosága. Itt lehet látni benne a vesszőt, ami itt van benne, az egy intarzia lényegében. Le kell gömbölyíteni, itt már kezdtem is a gömbölyítését csinálni. Ott van a háta, a hegedűnek, lehet látni a kalvarendszert rajta. Az ugye folyamatban van, egy munkafolyamatban van ez a hegedű.
Mennyi van még hátra? Hány óra munka vagy? Hány hét?
Ezén már ugye megvan a csiga is, ki van faragva. Szerintem egy olyan pár nap, egy olyan 5-6 nap.
És mi történik utána? Elkészült a hegedű, le van lakkozva, de a lakkozásnak
lakkozás kell, az is.
A lakkozás is egy nagyon különleges
dolog. Igen, nagyon különleges dolog. Ugye nagyon fontos, hogy egy jó minőségű lak legyen. Az a lényegi neki, hogy se puha nagyon ne legyen, se kemény. Azok az régi olasz lakok is még mai napig mindig jó, egyszerűen elasztikusak, nem keményítek meg. Nagyon fontos, hogy ugye hogy jó legyen a összetétel. Ugye ezt magamnak főzöm otthon én.
Mi a titok?
Hú, ebben nagyon sok minden van, ezt nem arulja kell, nagyon hegedű készítők a recepteket, meg így. De az a lényeg, hogy ne legyen nagyon kemény az egész lak. Utána később repedezni, és csúnyat mutat a hegedű, meg nem jó a hangnak se.
Lenne egy olyan kérdésem, amire nem tudom, hogy válaszolni fog-e, de mindenképp meg szeretném kérdezni, hogy ön szerint, amikor valaki vásárol egy nagyon-nagyon drága hegedűt, akkor a minőséget is megfizeti, vagy csak a márkát, vagy csak a nevet?
Én szerintem nagyon drága hangszereknél, akit elértek, nehéz még mondani, mert ugye csináltak most nem pár éve egy ilyen próbát, hogy össze, ugye modern hegedű készítőket, tő hegedűket, meg Stradivarító is ugye kimondottan egy nagyon híres hegedű készítő Olaszországban, összetettek, ugye elhúztak egy redőnyt, azt akkor elkezdtek játszani rajta. Végül a nyerő egy modern hegedű készítőnek volt a hangja. Hangszernek. Úgyhogy ez csak egy válasz arra, hogy nehéz megmondani, persze ott ma a név is, meg minden.
És mi a helyzet a gyantával?
A lakokban, amit használok, gyantákat, az egész világ tájára ugye rendelődik be, van egy német cég, ahonnan én azt veszem, és mindenféle ilyen balzamokkal, nagyon jó illatú, ilyen gyanta, különleges, van olyan illata is, van egy olyan gyanta, hogy Mastix, az mondjuk rá a Kios szigetérő van. Van egy speciális bogár, ami megszúrja azt az anyagot, azt a fát, és akkor azáltal kibudjan az a gyanta, de csak azzal a bogárral. Úgyhogy ez elég drága gyanta, ez Mastixnak hívják ezt a gyantát. Az körülbelül egy olyan 250-300 euró egy kiló ebből a gyantából.
És ez még csak az egyik összetevő?
Igen, ez csak egyik összetevő. Utána van olyan is, hogy valami trópusi fát ugye megégetnek egy picikét, és akkor bocsát ki magából egy ilyen nagyon, nagyon jó illatos, ilyen vanília illatú anyagot, ami puhítsa maga a lakkot. De ezt az anyagot ugye a Peru balzamnak hívják, használják ugye egészségügyben is ilyen nehezen gyógyuló sebekre. De nagyon-nagyon jó illatú.
Azt elfogadom, hogy nem fogja nekünk elmondani ezt a titkos receptet, de azt azért megkérdezhetem, hogy körülbelül hány összetevő és ez a olaj, ez a, amivel bekenik, ez a lak pontosabban.
Az különböző, de egy olyan 7-8 komponensből áll össze. Ugye, meg kell pontosan lenni, van rá egy receptus, amin megfőzöm, ugye.
De ez azt jelenti, hogy ez folyamatosan fejleszti, vagy ez egy annyira jó recept, amit ön használ, hogy...
Ez úgy nekem megfelel, nagyon, ugye, ez nagyon megfelel. Volt rá, egy picikét módosítottam, de én szerintem ez így jó. Ez egy olyan folyamat, ugye ez lindmag, azt el tudom mondani, hogy lindmag olajból, ez egy olajlakról van szó, ami főződik egy olyan 280-300 fokra, de az egész főzési folyamat a 8-9 órát is igénybe vesz, szóval nagyon büdös, mikor ez elkezd fülni, azt kint udvaron kell csinálni, ez teljesen szerintem még három utcára is lehet érezni, hogy ez valami ilyesmi történik. nagyon egyedi szaga van neki. Meg vigyázni kell, hogy be ne gyújjon, mert a lemmagolaj megint 300 fokon felül képes belobbanni. Nagyon nagy hőmérsékleten kell, hogy a gyantak beleolvadjanak teljesen.
Most belegondolunk egy kicsit, manapság, aki elkezd hegedülni, a gyerekek mondjuk 6-7 éves koruk körül, az első hegedű, amit kapnak, az nem feltétlen egy ilyen minőségi darab. Ön mit javasolna ezeknek a fiataloknak, hogy hol vásároljanak, hogy hogy érdemes hegedűt vásárolni?
Hát ugye rengetegen megveszik interneten azokat a hegedűket, úgyhogy be vannak állítva meg minden, csak sajnos ugye az általában Kínába készülnek ezek a hangszerek, eléggé gyenge minőségű, de legrosszabb, ami van rajta, hogy nagyon magasak a húrok, nincsenek beállítva azok a hangszerek. No. És az a gyerek van úgy vele, hogy ha nincs ugye hegedűkészítő a környékén, aki ezt rendbe rakna vagy beállítana, sokan abba hagyják a hegedűkészítést, mert ugye a húrok magasan vannak a fogólaphoz, azáltal fajnak az új perceknek, és azok a gyerekeknek nem jó, az nincs beállítva azok a hangszerek. Abba hagyják azt a hegedülést.
És hogyha már valaki vásárolt egy ilyen hegedűt, akkor van esetleg arra esély, hogy elmenjen önhöz, és ön esetleg segítsen ebben?
Persze. Van úgy, hogy meg lehet oldani, de ha fogólap ugye nem jó van kialakítva, akkor nem lehet. No, van úgy, hogy meg lehet oldani teljesen, van úgy, hogy nem. Hogy eladnak ma mindent, ez így van.
Ön milyen hegedűt vásárol, ha bármilyet vásárolhatna magának?
Milyen hegedűt? Én nagyon megnézném, ugye én nagyon sok kritériumból megnézném, mert ugye nem bizt, egy zenész elmegyen, ugye megvesz egy hegedűt, ő annyira nem ért hozzá, hogy ő hangot ugye azt meg tudja ítélni, hogy most ennek a hegedűnek jó hangja van, de a többi fizikai részét ugye nem ért hozzá. Úgyhogy én nagyon megnézném, én nagyon átlagosan, vagy megnézném az egészet, a konstrukcióját, mindent belülről is, kívülről, hogy van ragasztva, stb.
Mely az a munkája, amelyre a legbüszkébb?
Hegedűbe? Többet ugye, többet készítettem, de én nekem úgy van, hogy nekem, én egyik sem vagyok teljesen megelégedve, én mindig igyekezek mindig jobbat készíteni, vagy valami, én még mindig tanulok hibát, ugye az állandóan, az úgy mondja, hogy ugye,
Holtig
tanul a mester, így van, pontosan.
De nem volt olyan munka az elmúlt, nem tudom, hány évtizede? Már biztos van 20, szerintem.
Igen, több igen. 20. Több, most is készítettem, ugye, külföldre is, és onnan is jött vissza egy hír, hogy elvitték, ugye, beállítani egy filharmóniába készítettem a hangszert, és elvitték, ugye, megnézni, volt nekik valami keretre, hogy átnézni a hangszereket, igaz-e, még szoktak nézni a lelket rajta ott, meg nincs szétval vagy valami. Ez körülbelül ugye 4 éve készítettem azt a hegedűt, azt meg volt lepődve, ugye, aki elvitték a hegedűkészítő mestere, hogy első ránézés azt hitte, hogy ez egy olasz hangszer, hogy Cremonába készült. Írta nekem ugye a hölgy, aki nagyon büszke volt rá, hogy ugye nem kellett neki 4 év után se semmit rajta javítani, vagy valamit úgy se a lábat megcsinálni, semmit, hogy minden tökéletes volt, hogy nagyon meg van elégedve, és nagyon büszke volt rá, hogy ő is, hogy ilyen jó hegedűt kapott.
Kiket lát el még hegedűvel?
Itt mondjuk a Szlovákiában, a filharmóniákban javítok, ugye népzenészek is vannak, Salgó Tarjanból járnak hozzám, Dűvő zenekar, a Rúz testvérek, ők gyakori, nagyon gyakori vendégek, és most nem tudnak ugye sajnos jönni, ez véget, a szituáció véget. Széles külföldre is ugye javítások mennek.
Ők hogy ismerik meg önt? Mármint esetleg hirdeti magát az interneten, vagy szájról szájra terjed?
Ez ma ilyen, szerintem nem hirdetem interneten magamat. Van egy oldalam ugye a Facebookon, de emberek ma ugye ismerik. Szájról szájra megyen, ez volt ugye valaki jó tapasztalatja, és akkor úgy keresnek fel. Most is éppen javítok egy olyan csillót, hogy most van nálam, 80 ezer euróért vették a csillót, most javítom éppen. 1865-ből van.
És még mikor említettük a Stradivárit, akkor nem tértünk ki arra, hogy mitől annyira különleges egy Stradivári hegedű.
Ő ma maga abban a korban egy híres ember volt, nagyon, nagyon precíz munkát végzett is. Azok a hegedűk nagyon szépen ki vannak dolgozva, és egyedi lakkozásuk van, ilyen öregített stílusban lakkoztak mindjárt az új hangszereket. Úgyhogy ők csináltak mindenvel, de rengeteg inas volt, ugye, elkészült, nem tudom, hogy pontosan minden több, valami ezeren felül készült el hegedű. Egy hegedű készítő nehezen csinálta volna, még voltak neki ugye mindenféle segédje, és akkor raktak össze, segítették a hangszereket készíteni neki.
Ön mit gondol, hány hegedűt készítetett el élete folyamán? Meg lehet ezt is számolni, vagy azért nem volt olyan sok?
Nekem, amit én
igen.
Körülbelül egy olyan, nem tudom, 39 vagy 40-nél vagyok, úgy vagyok most 40-nél, amit mesterhegedű. De vannak ilyen félmesterhegedűket is csinálok, de abból szerintem már ment ki minimum vagy 100 darab.
Mi a különbség a kettő közt?
A kettő közt az a különbség, hogy leszoktam gyártatni magamnak egy ilyen zénanyagomból, ilyen félkész árut Romániában, hogy ugye legyen, hogy az legyen, hogy olcsóbb legyen, és meg tudjak engedni maguknak konzervatóriumba, akik járnak. Az a különbség vele csak, hogy azok a hangszerek ugye kigyartódnak egy olyan 70%-ra, de a többi 30%-ot ugye én fejezem be kompletten, a szétszedett alapotba jön, csak elő van nagyolva, úgyhogy kevesebb munka van vele.
Ön hogy látja a jövőt? Elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben az emberek inkább felé a kínai vonal felé indulnak, vagy mindig meg fogják fizetni, és mindig elmennek egy hegedűkészítőhez, egy mesteremberhez?
Szerintem a kínai hegedűk nem rosszak ők teljesen, ugye vannak ott egyedi jó készítésük is, de nem nagyon bíznak az emberik a kínai hegedűkbe. Szerintem annak az előbb-utóbb nem fog az. Az gyerekhegedűknek még megfelel, de már úgy magasabb szintén az szerintem nem. Mert ugye kívülről az lehet, hogy jól néz ki, de a belső munka, meg a ragasztások, meg ezek az nem minőségű.
Milyen tervei vannak a jövőt illetőleg?
Hát most egyelőre akarok most készíteni, nem tudom, ha sikerül, egy brácsát is, ugye csináltam brácsát is, de én egyedi stílusban, ilyen felirattal szeretnék, ilyen kalvas feliratos hangszereket, ilyen régi olasz mesterek csináltak, azt akarom megpróbálni még, az aranyozva van.
Az ön fia is érdeklődik a szakma iránt.
Igen, kezd érdeklődeni, még egyelőre nem annyira, ugye még ő 11 éves, de majd meglátom, ugye, hogy fogja őt teljesen érdeklődni. Lentán a műhelyben valamit, ha kell, úgy besegít, vagy lássa a folyamatot, de majd meglássuk, ugye, hogy fogja érdekelni.
Vannak olyanok, akik jelentkeznek, hogy eljönnének önhöz szívesen tanulni?
Persze van, hogy akarnának, de még egyelőre ugye nem akarnám ezeket a titkokat még úgy annyira megmutatni, hogy meglátom, ugye a fiam, ha őt fogja tovább érdekelni, akkor neki persze ugye megtanítom őt, de ha őt nem, akkor lehet, hogy választok valami olyan embert, akivel fogok foglalkozni majd is tanítani.
Ez mikor következik be, hogy látja?
Nem tudom, szerintem egy olyan 10 éven belül fogok ezzel foglalkozni, hogy mint.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és köszönöm szépen
Szívesen.
Ezt a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy minket néztek. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!